Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Parlament rossz döntést hozott a migrációs paktum szerdai elfogadásával, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette, az is mutatja, hogy mennyire szélsőségesen rossz javaslatról volt szó, hogy az EP-ben, ahol a miniszter szavai szerint 70-80%-ban a bevándorlás nagy barátai ülnek, csak 55-56%-os többséggel mentek át a jogszabálytervezetek. Hozzátette, Nyugat-Európa társadalmi fejlődésének hibáit Közép-Európának nem kell elszenvednie, és Magyarország nem fogad el olyan európai döntéshozatalt, ami ezt a problémát Közép-Európára és Magyarországra lökné át. Elutasítjuk a kötelező elosztást, és elutasítjuk, hogy pénzt kelljen fizetnie Magyarországnak azért, mert nem veszi át a migránsokat. Ez a döntés ebben a formában végrehajthatatlan. Európa számára nem jelent segítséget, és a migrációtól szenvedő társadalmaknak sem fog érdemi segítséget jelenteni, mondta. 5 pontos intézkedéscsomagról döntött a kormány az európai agráriumban kialakult helyzet miatt, jelentette be Nagy István agrárminiszter a kormányinfón. A tárcavezető közölte, azon mezőgazdasági termékekre, amelyeket tilos behozni Ukrajnából, teljes körű bejelentési kötelezettséget írnak elő, származzon bármely országból. A kormány intézkedett arról is, folytatta, hogy a magyar államkincstár 2024. május 31-ig teljesítse a terület és állatalapú támogatások kifizetését. Nagy István tájékoztatása szerint döntöttek arról is, hogy a kormány 2026-ig további legfeljebb 45 milliárd forintot biztosít az Agrár Széchenyi Kártya programhoz. Elmondta továbbá, hogy a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után évente befizetett adó visszaigényelhető részét a kormány 90%-os mértékre emeli. Az idén 2,5%-os, jövőre pedig 4,1%-os gazdasági növekedéssel számol a kormány, közölte a pénzügyminiszter Budapesten a kormányinfón. Varga Mihály kifejtette, a háborús helyzetben az Európai Unió a vártnál lassabban lábal ki a válságból, a német gazdaság hosszú ideje gyengélkedik, és az exportpiacok szintén gyengék. Emiatt háborús helyzetre tervezett makrogazdasági pályával számolnak, amely szerint a gazdaság az idén visszatér a növekedési pályára, és 2,5% körüli GDP bővülés valósulhat meg. Hozzátette, a várakozásaik szerint a növekedés idén az év második felében felgyorsul, ami segíti az államháztartás helyzetét is. A tárcavezető jövőre 4,1%-os GDP növekedést nevezett megalapozottnak. Az 1990 előtt épült családi házak energetikai felújítását támogató programot indít a kormány 108 milliárd forintos keretösszeggel uniós forrásból, közölte Vitályos Eszter, kormányszóvivő Budapesten. Elmondta, a külső falak hőszigetelésére, a nyílászáró cserére, a használati melegvízrendszer és a fűtésrendszer korszerűsítésére kapható 2,5-3,5 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás. Az átlagosnál alacsonyabb átlagjövedelmű járásokban magasabb támogatást vehetnek igénybe a családok. A beruházásokkal kapcsolatban elvárás, hogy legalább 30%-os energiamegtakarítást kell elérni. Ez már a nyílászárók cseréjével és a külső szigeteléssel teljesíthető, közölte a kormány szóvivő. Aggasztó, hogy a NATO irányt váltott az ukrajnai háború támogatása ügyében, és arra készül, hogy Ukrajna oldalán bevonódik a háborúba, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette, korábban a NATO csak kommentálta az ukrajnai történéseket, de nem vált a konfliktus tevékeny részesévé, és a világháború veszélyére hivatkozva utasította el a beavatkozás lehetőségét. Mint mondta, ebben az éles és rossz rosszirányú negatív fordulat állt be, nyilvánosságra került egy NATO-Ukrajna misszió terve, azaz a NATO arra készül, hogy Ukrajna oldalán a gyakorlatban is bevonódik a konfliktusba, létre akarnak hozni egy 100 milliárd dolláros alapot, amivel a katonai kiképzést akarják segíteni és a fegyverszállítást koordinálni. Végül az időjárásról. Jellemzően derült vagy fátyol felhős lesz az ég, de hajnalra az északi középhegység egyes részein réteg felhőzet képződhet, csapadék nem lesz. Az északi a szél nagyrészt mérséklődik, csak kevés helyen lehetnek élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Szaniszló püspök és vértanú. A krakkói egyházmegye területén született. Családja a lovagok közé tartozott, de nem voltak gazdagok. Születésének pontos dátumát nem ismerjük. Gyermekkorát valószínű, hogy szülőföldjén tölti, a krakkói bencéseknél tanul. Mivel papi hivatást érez, innen a bencés atyák az akkori Európa egyik szellemi központjába, Liège-be küldik, ahol elvégezte a teológiát. Pappá szentelése után kitűnt szellemi és lelki kiválósága. Ezért nevezték ki krakkói kanonokká. Amikor meghalt a főpásztor, II. Sándor pápa őt nevezte ki püspöknek, mert a nép, sőt, maga II. Bátor Boleszláv is őt látta annak valónak. 1072-ben püspökké szentelték. Sikerült buzgóbbá tennie a papságot, ami akkor igen fontos volt. Kezdetben a király is támogatta, de amikor Szaniszló látta II. Boleszláv zsarnokságait és kicsapongásait, apostoli buzgósággal és félelem nélkül megintette, ezért a király meggyűlölte, s a vége az lett, hogy a püspök a királyt kiközösítette. Ezért Boleszláv bosszút forralt Szaniszló ellen. Kezdetben megrágalmazta, de nem sikerült győznie. Akkor egy csapat katonát küldött, hogy öljék meg Szent Szaniszlót. Azok visszatérve jelentették a királynak, hogy nem tudták a parancsot teljesíteni, mert mennyei fényesség akadályozta meg, hogy a szent püspökhöz nyúljanak. Erre a király maga tört rá, és megölte. Holttestét katonákkal szétszóratta. A kanonokok azonban összegyűjtötték a szent maradványokat, és a székesegyházban temették el, 1088-ban, mert addig a templom melletti temetőben pihentek. Onnan került át azután a krakkói Wawel székesegyházba. Halálának napja 1079. április 11. Szent javatását 1229-ben indították, és 1253-ban fejezték be. A bullát 4. Ince pápa Assisiben hirdette ki. Miért imádkozunk, amikor Szent Szaniszló püspökre emlékezünk? Istenünk, Szent Szaniszló püspök, a te ügyed védelmében szenvedett vértanú halált üldözőinek kardjától. Kérünk, adj erőt, hogy hitünkben álhatatosan kitartsunk, mint halálig, Krisztus a mi urunk által. Szent Szaniszló Krakkónak, illetve Lengyelországnak fő védőszentje Szent Adalberttel egyetemben.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most az engesztelés lelkületéről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében és a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A mai lélekszavában az engesztelés lelkületéről szeretnék egy kicsit elmélkedni, gondolkodni együtt a kedves hallgatókkal. Egy érdekes témakör, ami már régóta foglalkoztat, és szerettem volna beszélni róla, de hát én is csak kerülgetem, mint macska a forró kását, mert nem találok rajta elég fogást, nem tudom átfogni, befogni az értelmemmel, és hát tudomásul kell venni, hogy ez is valamilyen szinten titok, maga az engesztelés, és teljesen fölfogni az ember nem tudja, mint ahogy azt sem tudjuk teljesen befogni értelmünkkel, átfogni értelmünkkel, hogy Jézus Krisztus az Isten fia a kereszten áldozatul adta önmagát, értünk bűnösökért, bűneink jóvátételéért, engesztelő áldozatul adta magát. Nézzük meg, mit ír a katolikus lexikon az engesztelésről. Az engesztelés sértés jóvátétele, vagy az erre irányuló szándék kinyilvánítása. Alapja az igazságosság erénye. Az engesztelés általában a bocsánatkérést követi és mélyíti el. Megnyilvánulhat szóban is, de kifejezőbb a cselekedetekben, szolgálatokban, ajándékokban nyújtott engesztelés. Az ember bűneiért Krisztus keresztáldozata nyújtott engesztelést az Atyának. Ez az engesztelés az egyes embernek csak akkor válik megigazulására, ha bűnbocsánattal maga is törekszik az engesztelésre. Az engesztelő lélek Krisztus példáját követi. Imádságaink, vezekléseink, szentmiséink fölajánlhatók engesztelésül önmagunkért és másokért. Az egészséges, tartós emberi kapcsolatok elengedhetetlen föltétele a hibáját nagylelkűen beismerő és azt készségesen jóvá tenni igyekvő lélek. Az engesztelő lelkiséggel kapcsolatban hagyj meséljem el azt a budapesti kalandomat, élményemet vagy tapasztalatomat, nem is tudom, hogy mondjam, amit húsvét nyolcadában élhettem át. Elmentem Budapestre, és arra hívott a lélek, hogy elmenjek a Szent Anna réti engesztelő kápolnába, és ott egy misét mutassak be. Az engesztelő kápolnáról bizonyára többen hallottak már a kedves hallgatók közül. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye és a Hegyvidéki Önkormányzat együttműködésével az egyházmegye beruházásában a Normafához közeli Szent Anna réten elkészült a Boldogságos Szűz Mária, világ győzelmes királynéja engesztelő kápolna. A szeplőtelen fogantatás ünnepén december 8-án délelőtt Erdő Péter bíboros, prímás által celebrált mise keretében került sor az erdei kegyhely megáldására. Most egy kicsit, hogy jobban közelebb kerüljünk ehhez a kápolnához és magához az engesztelő lelkülethez, hagy idézzek egy részletet Erdő Péter bíboros prímás által elmondott homíliából. Hosszú évtizedek óta sokan járnak ide a Szent Anna rétre, imádkozni, engesztelni. Az engesztelés mozgalmának a fatimai jelenések adta különös lendületet több mint 100 évvel ezelőtt. A II. Világháború idején sokan ráéreztek arra, hogy a gyilkos háborúkban a gonoszság titka működik. Ezért a saját megtérésünknek és a bűnökért engesztelő imádságnak különös jelentősége van egyén és közösség békéje és megmenekülése szempontjából. Sokan gondoltak arra, hogy ezen a helyen kell engesztelő kápolnát létesíteni, ahol a boldogságos Szűz Máriának, a magyarok nagyasszonyának, a világ győzelmes királynéjának közbenjárását kell kérni, hogy vége legyen a háborúknak, hazánk és nemzetünk megmeneküljön a pusztulástól. Több mint két emberöltő telt el, de nem szűnt meg az imádság. Ez már maga is különös felszólítás és kegyelem lehet. Bátorítás arra, hogy tegyünk valamit egy régi álom megvalósulásáért. Mivel a terület nem volt, és ma sem az egyház tulajdona, széles körű együttműködésre volt szükség, hogy itt, a szerény méretekben is, de művészi igénnyel építkezés indulhasson. A mostani kápolna szentelés nem jelenti semmiféle magán kinyilatkoztatás egyházi jóváhagyását, de imádság és esedezés azért, hogy ez a hely különleges kegyelmek forrása legyen a magyar nép számára. Akik idejönnek, részesüljenek sok áldásban, kapjanak olyan kegyelmeket, amelyekről emberi fantáziával még csak nem is álmodhatunk. Folytatódjék másként, boldogabban, szentebbül az életük. Legyenek áldottak azok, akik imájukkal, munkájukkal, adományukkal hozzájárultak, hogy ez a szentély felépüljön. Ne engedjünk a fanyalgás kísértésének. Megépült ez a kápolna akkor és úgy, amikor és ahogyan lehetett. Benne rejlik a jelképes erő. Ha őszinte szívvel imádkozunk benne és körülötte, bízhatunk Isten megbocsájtó és oltalmazó szeretetében. Mostani sorsunk drámai nehézségei, az Európát pusztító és a Szentföldön fellángoló háború fordítsa Istenhez a tekintetünket. Kérjük az ő irgalmát népünk és az egész emberiség számára. Boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, béke királynéja, világ győzelmes királynéja, könyörög érettünk. Amen. Homíliából való részlet vége. Tehát húsvét utáni napokban, húsvét nyolcadában sikerült eljutnom ebbe a kápolnába, és elmondhattam ott Isten nagyobb dicsőségére és az emberek javára egy szentmisét. A helyi plébános atyát fölhívtam, István atyát, hogy tudná-e segíteni nekem kinyitni a kápolnát, hogy lehetséges-e itt egy misét elmondani, és hát rendkívül készséges volt, az volt a terve, hogy leutazik vidékre a szülőfalujába, de megváltoztatta a szándékát, és miattam, hogy nekem segítsen, hogy tudjak ott misézni a Szent Anna kápolnában, itthon maradt, köszönet érte ez úton is. És néhányan elmentünk barátaimmal, előkészültök a Szent Misére, az Atya is eljött velünk, és csodák csodája, mikor elkezdtem a Szent Misét, megtelt a kápolna. Percek alatt szinte a semmiből, úgyhogy nem volt meghirdetve a Szent Mise, tele lett a kápolna. Istennek legyen dicsőség érte. Szent Mise pontosan délben ért véget, elénekeltük a mennynek királyné asszonyát együtt mindannyian, és elindultunk hazafelé. És miközben mentünk az úton, én reverendában, fekete reverendában mentem, sántikáltam. Ez a sántikálás is fontos része ennek az egész történetnek. Virágvasárnap történt egy kis baleset, és azóta a térdem fájdogál. Tehát sántikálva mentünk fölfele ott a normafánál, az atya és még kette-hárman. Miközben szembe jött velünk egy hölgy, futóruhában futott, odaért hozzánk, lelassított, és egészen pontosan ezeket a szavakat mondta, megdöbbenve. Te jó ég, farsang van, jelmezbálban vagyok, és futott tovább. Ő is megdöbbent, az ő megdöbbenésének valószínűleg más volt az oka, de mi is megdöbbentünk a kijelentésen, hogy a reverenda ezt a gondolatot, ezt a mondatot hozta ki belőle, és nem éreztem rossz indulatot vagy gúnyt, egyszerűen csak nem értette azt, hogy hogy kerül ide egy olyan ember, aki reverendában van. Nem tudott mit kezdeni a reverendával, nem tudott mit kezdeni a pappal. És milyen érdekes ez a mondat, amit mondott, te jó ég. Még éppen csak azt nem mondta, hogy te jó Isten, farsang van, jelmezbár, egy pap itt van, reverendában. Hát milyen elgondolkodtatott minket ez a kis jelenet, de mentünk tovább. És egyáltalán nem botránkoztunk meg szerintem egyikünk sem, nem is azért akartam elmondani ezt a történetet, mert azt szeretném, hogy megbotránkozzunk, hanem majd később elmondom, hogy mire világosított meg az Úr ezzel kapcsolatban, meg a következő eseményekkel kapcsolatban is. Mert ez csak kezdete volt, ez a futó hölgyel való találkozás, és az ő mondatával való szembesülés a további eseményeknek. Délután elmentünk egy nagy bevásárlóközpontba, egy hipermarketbe, ahol már rég voltam, és mikor beléptünk, megdöbbenve láttam azokat a démoni jelképeket, amik fogadtak az ördögfejtől kezdve a más démoni sátáni jeleken át, amivel szinte mindenhol találkoztam ott a hipermarketben, és kifele jövet pedig egy óriási, talán két ember magasságú, legóból összeállított, koronfekete és tűzpiros figura, démoni, ördögi figura, ami mellett éppen nem játszottak a gyerekek, mert nem voltak ott, de el tudom képzelni, hogy milyen önfeledten játszhatnak itt, ennél a tényleg szörnyűséges figuránál. Csak kapkodtam a fejem, és ami még különleges volt, és megint csak az Úr mutatta meg, hogy miközben reverendában járkáltam a hipermarketben, illetve járkáltunk, és találkoztunk emberekkel, 99%-a, de inkább a 90%-a, amikor meglátott és rám nézett, illetve hát a reverendára nézett, lesütötte a szemét. És ez nekem újdonság. Különösen így faluról jövet, mert itt nem tapasztalom ezt, hogyha valaki meglát, akkor lesütni a szemét, vagy nem tudna mit kezdeni ezzel a látvánnyal. Ott viszont ez volt a legjellemzőbb. És ha én visszaemlékszem, hogy évekkel ezelőtt, amikor Budapesten jártam, és ugyanígy reverendában jártam az utcákat, akkor még nem tapasztaltam ilyen fokon ezt a reakciót. Valami olyan érzésem volt, minthogyha valóban nem tudnának az emberek mit kezdeni ezzel a képpel, egy pappal, egy hipermarketben, és érdekes, az ördögi figurákkal, meg a ördögi jelképekkel tudnak mit kezdeni, és olyan biztonsággal és természetesen mozognak már ezek között, hogy szinte észre se veszik. De a reverendát észreveszik, és nehezen kezelik. Ugye ez csak azt tudja, hogy reagálnak az emberek a reverendába, aki reverendában megy, és ránéz az emberekre. Nehéz megmagyarázni, és én is csak keresem a szavakat, és egyáltalán nem ítélkezni szeretnék, és nem is tudom azt, hogy miért csütik le az emberek a szemüket, hogy miért néznek el, hogy észre se vegyék, nem tudom, de tény az, hogy nem nagyon illettem bele a képbe, és sokaknak megzavartam a vélt hamis biztonságát. Úgy kizökkenti az embereket az élet ritmusukból, vagy ebből a hamis biztonságból, kibillenti az Isten egy-egy reverendás pap látványával. Mert a reverendába öltözött pap, vagy a habitusban megjelenő szerzetes mind-mind-mind jel, Istennek a jelei. Mint hogy az ördögnek is vannak jelei, mint ahogy elmeséltem, és nagyon sok van belőlük, így mi is jelek vagyunk, és milyen jó lenne, hogyha mint régen, mondjuk az 50-es évek előtt sok szerzetes és papi ruhában járkáló embert látnának a járókelők.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most az engesztelés lelkületéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adásszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya gondolatait hallhatják, aki a húsvéti titkok fényében emelkedik a szűzanya személyéről és hivatásáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a miskolci stúdióból. Jelenállás szerint ma egyedül, de nagy szeretettel és több különleges gondolattal is szeretném a kedves hallgatóknak a figyelmét ma is felkelteni, együtt gondolkodni és elmélkedni a húsvéti időszak szent titkairól és nagyon mély üzeneteiről, amelyeket az elmúlt napokban, hetekben és az elkövetkezendő időszakban is fontos átélnünk, megtapasztalnunk, megélnünk. Talán keveset beszélünk arról, hogy a keresztútnak és a húsvétnak van egy nagyon fontos szereplője, a boldogságos Szűz Mária. Nemrégen ünnepeltük Gyümölcsoltó Boldogasszony fő ünnepét, nemrégen emlékeztünk arra a titokra, hogy Isten elküldte az ő angyalát, Gábor angyalt, Galilea Názáret nevű városába, egy kiválasztotthoz, egy szűzhöz, akit Máriának hívtak. És ez a Mária egy végtelenül alázatos, tiszta lelkű, Isten és ember szerető lány, akit az Isten azért választott ki, mert benne megtapasztalta, meglátta az életszentségnek a lehetőségét, azt a tisztaságot, azt az alázatot, amit beleteremtett az Isten az emberbe, és amit a bűn elrontott. Máriában a bűn ezt nem ronthatta el, hiszen Isten megóvta őt a bűntől, és ott ragyogott benne ez az ősi tisztaság, ott ragyogott benne ez az ősi alázat, ez az egyszerűség. És Mária személye mindvégig ott rejtőzködik a keresztúton, a szenvedésben, a halálban és a feltámadásban is. Nagyon érdekes, hogy a sok férfi apostol mind-mind elszaladtak. Egyedül János a legfiatalabb maradott, és az asszonyok, köztük Mária. És ők kitartanak az elítéléstől a keresztig, a szenvedésen keresztül a halálig. Milyen gyötrelem és milyen fájdalmas egy édesanyának végignézni gyermeke szenvedését, gyermeke gyötrődését, megaláztatását, megcsúfolását, szenvedését és halálát. De ez az asszony, az a Mária, akit az Isten Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén kiválasztott arra, hogy az ő fiának édesanyja legyen, ez az asszony lelkileg igencsak erős volt. Igencsak erős volt, mert kitartott abban a hitben, amit az angyalnak ígért és válaszolt. Azt mondta az angyalnak, történjék velem szavaid szerint. Ebben a válaszban, ebben a mondatban sok minden benne van. Az is, hogy Mária nem csak az örömet, hanem a fájdalmat is vállalja, nem csak a sikert, hanem a szenvedést is része lesz annak a tervnek, az üdvösség tervnek, amelyet Isten előre készített, előre elkészített, azért, hogy Márián keresztül szülessen a világra megváltó. Az a megváltó, aki nem kímélte saját életét, hanem áldozatul adta. Máriában és a vele kapcsolatos történésekben Istennek egy nagyon különleges tulajdonsága mutatkozik meg. Kiderül számunkra, hogy Isten szeret csendben dolgozni, Isten szeret láthatatlan maradni, misztikus. Ebben a kis názáreti házban, Mária kis hajlékában, ott a csendben történik ez a találkozás Mária és az angyal között, nem a főtéren, nem a város vagy a falu központjában, hogy mindenki lássa, hogy igen, nagy dolgot fog tenni az Isten, hogy igen, hatalmasat alkot. Nem, ez a csendben történik. Ott négy szem közt Mária imádságos csendjében. Utána Józsefet álmában szólítja, ismét egy magányos, csendes, egyedül lévő pillanat. Aztán a születés is a világtól távol, egy istálló mélyén, csendben, mindenféle látványosságtól, sallangtól mentesen történik. És Jézus egész élete gyermekkora tulajdonképpen egy ilyen csendet ölel fel, és egy ilyen titokzatosságot hordoz folyamatosan. És ebben Mária nagyon különleges példaképünk. És Mária egész élete erről a csendről szól. Arról a csendről, amely az ő és az Isten kapcsolatát meghatározta, onnantól kezdve, hogy ő igennel válaszolt az angyalnak. Mária tudta, hogy bármit is ad az Isten, bárhogy is alakítja az életet, a dolgokat, a történéseket, az eseményeket, az jó lesz úgy, ahogy az Isten akarja. Nem kell csalódnia az Istenben, mert tudja azt, hogy öröm és bánat, siker és kudarc egyaránt elvezetheti az embert Istenhez. És ez egy nagyon fontos tanulság rögtön az elején, hogy mindannyian megértsük azt, hogy a mi életünkben is a történések, az események nem a vesztünket szolgálják. Nagyon sokszor fájdalom van, nagyon sokszor kudarc van, nagyon sokszor sírás van, sokszor szenved az ember, de jóval több az öröm, jóval több az, amiért hálásnak kell lennünk, jóval nagyobb arányban van jelen az életünkben az Isten jósága, szeretete, amikor megmutatja az ő irgalmát, amikor megmutatja az ő segítségét, amikor megmutatja az ő szeretetét. De bárhogy is alakul az élet, bármi is történik, látnunk kell, hogyha Istennek igent mondunk, akkor minden élethelyzetből, minden történésből, minden eseményből az Isten ki tudja hozni azt a csodát, amely által az életünk megújulhat. És Máriának is fájt Jézust szenvedni látni, az ő gyermekét. Fájt, amikor végigkísérte a Golgota felé vezető úton. Fájt, amikor a katonák megrugdosták, megverték, ütötték, vágták. Fájt, amikor odaszegezték a kereszthez. Fájt, amikor eltemették. De ott volt a hely az ő szívében a feltámadás örömének. A halál pillanatában sem zárta ki annak lehetőségét, hogy az Isten közbe fog lépni, hogy az Istennek van hatalma, hogy az Isten csodákat tesz, hogy az Isten hatalmas, az Isten bölcs, az Isten szent, és ura az életnek és a halálnak, ura a történelemnek, ura ennek a világnak, ura a jónak és a rossznak, és az ember az Istenhez képest csak ember. És nagyon sokszor mi akkor tévedünk, amikor azt gondoljuk, hogy csak emberi erővel lehet a dolgokat megváltoztatni, hogy csak emberi erővel lehet a rosszat jóvá fordítani. De rá kell döbbennünk arra, hogy ez kevés, és nagyon sokszor csalódunk magunkban. Meg kell tanulnunk ezt az életvitelt, ezt a keresztény életvitelt Máriától, aki azt a feladatot kapja és teljesíti, hogy könyörögjön, imádkozzon, és tegye Isten akaratát. Most hallgassunk meg egy gyönyörű szép Mária éneket, ami kicsit segít megérteni Mária szerepét az üdvösség történetében.
Thank you.
Ez az ének, amit hallottunk, kifejezi Máriának a vágyát, hogy mi az ő élet célja, mire vágyik. Arra vágyik, hogy az Istennel való kapcsolatából megvalósuljon az újjászületés, a mindennapi újjászületés. És ezt a feladatot teljesíti Mária ma is. Könyörög Jézusnál, hogy az ő gyermekei megtanulják az ő útjának követését. Könyörög értünk. És felszólít bennünket úgy, mint a kánai mennyegzőn, tegyétek meg, amit fiam mond. Tegyétek meg, mert nem lesz benne hiba. Tegyétek meg az Isten akaratát, és nem fogtok csalódni. Annyi emberben csalódhatunk manapság. Annyiszor hibázunk, annyiszor fogunk mellé, annyiszor kell emberekben csalódnunk és kudarcot vallanunk, és találkoznunk a tévedés tapasztalatával és szomorúságával. De Mária arra bíztat bennünket, hogy bizalmunkat ne emberekbe helyezzük, a békét ne emberek által keressük. Mert Jézus más békét hoz, mint amit a világ. Feltámadása után oly sokszor köszönti így apostolait, tanítványait, békesség nektek. És tudjuk János evangéliumából, mit mond Jézus, nem úgy adom, ahogy a világ adja, nem azt a békét adom, amit a világ kínál, nem egy külső békét elsősorban, nem egy emberi erőből alkotott békét, egy törvényeken alapuló békét, hanem a szív békéjét. És azzal, hogy Mária kitartott Isten mellett, azzal, hogy Mária összekapcsolta az életét az Istennel, ezzel egy mérhetetlen belső békét kapott ajándékként. Ezért tudta elviselni, akár Jézus születésével, akár szenvedésével, vagy halálával kapcsolatos fájdalmakat, megvetést, kizárást, nehézséget, lenézést. És nagyon fontos, testvéreim, az, hogy mi is úgy tudjuk összekapcsolni az életünket Istennel, hogy ebből egy belső békét nyerjünk, hogy egy belső újjászületést kapjunk. És ez a belső béke, ez az újjászületés, ez csak az Istenben valósulhat meg. Mária igen nagy példaképünk ebben. Az a Mária, akinek az alázatosságát, a hitét, a tisztaságát, az elköteleződését ünnepeltük Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. És ezt a belső békét kapják az Emmauszi tanítványok, akikről majd a vasárnapi evangéliumban fogunk hallani. Ezt a belső békét kapták, amikor a kenyértörésben felismerték Jézust. A lélek erejét kapták. A léleknek az erejét, amely megújította az ő szívüket. Ezt a kegyelmet, ezt az erőt kapják az apostolok, akikről húsvét harmadik vasárnapján az olvasmányban hallunk. Péter apostol, akit eltöltött a Szentlélek, és aki megmert szólalni, felmert szólalni, felvállalta az igazságot. Ez nem egy erőszakos igazság volt, ez nem egy fegyveres harc, ez egy belső harc, a lélekkel vívott harc, egy örömteli harc, amelyben felismerte, hogy ő egyedül gyenge, de az Isten erejével győztes. Szent János apostol a vasárnapi szentleckében így szólít meg bennünket, ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esik, van szólunk az atyánál. És azt mondja, hogy ne legyen a mi vallásosságunk hamis, emberi érdekekkel teli, haszonelvű. Ne mondjuk ki könnyelműen azt, hogy ismerjük az Istent és az ő parancsait, közben pedig nem tartjuk meg azokat. Hanem engedjük, hogy a szívünk összekapcsolódjon az Istennel. Engedjük, hogy a szívünk összekapcsolódjon Krisztussal, a feltámadottal, aki erőt ad, kegyelmet ad. És tanuljuk meg Máriától az ő alázatát, az ő szelídségét, az ő türelmét, az ő jóságát, az ő Istennel való kapcsolatából merítkezzünk, és lássuk meg azt az erőt, azt a lelki nagyságot, amit a hit és az Istennel való kapcsolat nyújt az embernek, és amit Isten kínál akkor, ha Máriával együtt ki tudjuk mondani, hogy történjék velem szavaid szerint, mert hiszem, mert tudom, hogy ha az Istenben bízok, ha az Istennek mondok igent, ha az Istennek a kezébe helyezem az életemet, akkor semmi rossz nem történhet velem. Hinnem kell azt, hogy az Isten nem akar rosszat az embernek, hogy Isten a rosszból is tud jót kihozni, hogy Isten minden történés, esemény, találkozás által tud bennünket alakítani, csiszolni, formálni, meg tud bennünket szentelni, meg tudja adni a szív békéjét, a szív nyugalmát, a lélek egységét. és nincs nagyobb dolog annál, mint amikor az ember egyesül az Istennel, nincs nagyobb kegyelem, mint amikor az ember felismeri a fényt a sötétségben, nincs nagyobb áldás, mint amikor az ember szabaddá válik a hitben, szabaddá válik az Isten dicséretében, és megtapasztalja azt a belső örömet, belső békét, amit csak az Isten adhat meg. Ezt tapasztalták meg a feltámadás után az Emmauszi tanítványok, ezt tapasztalta meg a boldogságos Szűz Mária akkor, amikor Jézus útját végigjárta, akkor, amikor az ő elhívásának, az ő kötelességének minden napjait teljesítette, amikor a szenvedésben és a nehézségben, amikor a bánatban és az örömben, a sikerben és a kudarcban egyaránt megélte, megtapasztalta, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, hogy Isten ígérete erős, hogy Isten ígérete igaz, hogy Isten ígérete örömet ad a szívnek, a legnagyobb szenvedések közepette is. Ezért tudott ez az asszony, ez az édesanya, ezért tudott mindent végigélni, ezért tudott mindent hittel megélni, ezért tudta Jézus életének eseményeit végigkísérni, ezért nem omlott össze, ezért nem lett depressziós, ezért nem lett csalódott, mert hitt abban, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, hogy Isten hatalma Úr az élet és a halál felett, hogy Isten ereje örömmel tölti el az embert, és erre a békére kell nekünk vágyakozni, hiszen ma is sokan megpróbálnak hamis békét kínálni, vagy felajánlani az emberiségnek, ami külső béke, de Isten belső békét, egy lelki békét akar nekünk kínálni, olyan békét, amely belülről fakad, az ő akarata szerinti békét, és mindazok, akik ezt a békét keresik, megtalálják azt, és hogyha hiszünk abban, hogy Isten ereje, Isten kegyelme hatalmas és erős, akkor hinnünk kell abban, hogy képes arra, hogy megvalósítsa az életünkben azt a békét, amelyben megújulhat az ember, megújulhat a család, megújulhat a társadalom, megújulhat a hit. De ez csak a belső békéből születhet újjá. Nem valamiféle törvényekre, parancsokra épülő békéből, hanem abból a belső békétől, mely Istentől származik, amelyet Jézus nem úgy kínál, és nem úgy ad, mint ahogy a világ kínálja és a világ adja. Ezt a békét kérjük, ezt a békét imádkozzuk ki Máriával együtt, hogy hasonlítsunk a mi mennyei édesanyánkhoz az alázatban, a hitben, a reményben és a szeretetben. Köszönöm, hogy ma is meghallgattak, mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária, Mária, fehér lilium szál, ki a magas égen, szépen Istennek szent anyja.
Elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya gondolatait hallották. A műsort Kolesztár Krisztián szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
16 óra.